ül a 90,6, és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Tisza kormány diverzifikálni fogja a forrásokat, és a lehető legtöbb irányból szeretnék beszerezni a kőolajat a lehető legolcsóbban, jelentette ki Magyar Péter a közmédiában, jelezze, hogy a Barátság kőolajvezeték is megmaradna. A Tisza párt elnöke hozzátette, hazánk, ha akarna, sem tudna ebben a pillanatban teljesen leválni a Barátság kőolajvezetéken szállított orosz olajról, hiszen a földrajzot nem lehet megváltoztatni. Megtartják a rezsicsökkentést, sőt kiterjesztik a tűzifára is, ismertette, megemlítve, hogy a négyszeresére emelt rendszerhasználati díjat is felül fogják vizsgálni. Azt mondta, Mészáros Lőrinc ötször olyan gazdag lett 10 év alatt, mint az angol királyi család 400 év alatt, miközben 1 millió nyugdíjas került a létminimum alá, 400 000 gyermek él mély szegénységben, és több százan megfagynak ebben az országban a saját házukban. Nem fog megvalósulni az Orbán terv, amely 38 vidéki kiskórház bezárására vonatkozott, jelentette ki Magyar Péter. A választáson győztes Tisza párt miniszterelnök jelöltje kiemelte, hazahozzák a hiányzó uniós forrásokat, beindítják a magyar gazdaságot, elkezdik fejleszteni a kórházakat. Arról is beszélt, minden magyar ember megérdemel egy olyan közmédiát, amely a valóságot közvetíti, ezért új médiatörvényre, új médiahatóságra és a szakmai feltételek kialakítására lesz szükség ahhoz, hogy a közmédia valóban ellássa funkcióját. Kiemelte, hogy 2008 óta nem emelték a gyest, a családi pótlékot és a gyedet. Egészen elképesztő, hogy 12.800 forint a családi pótlék, miközben több mint 100%-os infláció volt, fogalmazott. Rámutatott, Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált, miközben mind a 26 tagállam megkapta az uniós forrásokat, a magyar embereknek a mai napig hiányzik a 8000 milliárd forint, mi haza fogjuk hozni, erősítette meg Magyar Péter. Személyes egyeztetése hívta az országgyűlésbe jutott pártok vezetőit a köztársasági elnök, Sólyog Tamás ezt előzőleg a közösségi oldalán tudatta. A parlamentbe a Tisza párt, a Fidesz és a Mi Hazánk jutott, így a meghívás Magyar Pétert, Orbán Viktort és Toroczkai Lászlót érinti. A Tisza vezetője egyébként már pártja választási győzelme után sürgette az államfőt, hogy bízza őt meg kormányalakítással, és követelte, hogy utána mondjon le. Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni, ő egy jó ember, mondta Magyar Péterről Donald Trump az ABC News-nak. Az amerikai elnök arról is beszélt, nem tudja, számította volna valamit, ha ő maga utazik Magyarországra J.D. Vance alelnök helyett. Orbán Viktor jelentős hátrányban volt, Viktor azonban jó ember, tette hozzá. A Fidesz közösségének újjászervezésére készül a választási vereség után Orbán Viktor, aki azt is bejelentette, hogy április 28-án országos választmánygyűlést tartanak. A közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az a tervük, hogy a szavazóikkal együtt megvédik a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezik magukat, elmennek minden választókerületbe, összehívják az önkénteseiket, aktivistáikat és jelöltjeiket. A Mi Hazánk mozgalom ügyek mentén együttműködhet az országgyűlésbe jutott két másik párttal, a Tiszával és a Fidesszel, mondta Toroczkai László pártelnök az M1 állami televízióban. Külső beavatkozások zajlottak az országgyűlési választások előtt, ezért megtámadják a választás végeredményét, ismételte meg. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar olaj- és üzemanyagbiztonsági készlet mennyisége márciusban, közölte a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. A kőolajtartalék már február végén is kifejezetten alacsony volt. Március végén gázolajból 144 000 tonna tartalék maradt, ami 400 000-rel kevesebb a február végi színnél, azaz a teljes készlet mintegy háromnegyede elfogyott. A benzinnél a február végi 270 000 tonnából alig 55 000 maradt, ami 80%-os csökkenést jelez. A hónap végére befejeződik a Barátság kőolajvezeték javítása, közölt az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, a tárolók javítása több időt vesz igénybe, de maga a vezeték már üzemelhet. Februárban az ipari termelés volumene 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A januárinál 1,8%-kal kisebb volt az ipari kibocsátás. Éjfélkor jár le a gépjárműadó befizetésének határideje. Még mintegy 1 millió autós nem rendezte a gépjárműadót, figyelmeztetett kora reggel a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV 1819-es infóvonala hosszított ügyeletben 18 óráig várja a gépjárműadós kérdéseket. Az ukrán-magyar határszakaszon 4851-en jöttek tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 11 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Végül az időjárásról, többnyire erősen felhős az ég, átmeneti szakadozásokkal, néhol kisebb zápor előfordulhat, a szél mérsékelt, a csúcsomérséklet 18-19 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió EGRI stúdiójában szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Balázs Norbertet, a Lumen étterem tulajdonosát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Évezedek asztalánál című gasztronómiai magazin műsorunkban beszélgetünk, és beszélgetésünk apropóját egy örömteli esemény adja, hiszen a hevesi ízlelőről fogunk beszélgetni, kóstold meg a vármegye eszenciáját egy tányéron, így is fogalmazhatnék, és mondhatnám azt a jelmondatot, amit olvasok is az előttem található ismertetőben, hevesi szívvel, helyi ízzel. Nos, mit is lehet tudnunk erről a hevesi ízlelő programról? Program ez?
Igen, egy program, tehát röviden a történetéről, hogy a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezése által jött létre. Nekik volt ez a csodálatos ötletük, hogy legyen a vármegyének az éttermei étlapján egy-egy olyan jellegzetes megyei hagyományokra épülő, adottságokra épülő étel, ami igazából megmutatja Heves Vármegyének a sajátosságait. Akár mondhatjuk úgy is, hogy a Magyarország tortája vagy Magyarország étele koncepciója alapján jött létre ez.
Így épül fel akkor ez az elképzelés, hogy legyen Heves Vármegyének is egy táj jellegű étele, vagy akár több is. Mennyire volt könnyű, vagy mennyire volt nehéz a kihívás és a feladat találni ilyen ételt, ilyen ételeket?
Igen, azért kötött ez az egész, mivel három kategóriát jelölt meg a szervező, előételt, főételt és desszertet. Nyilván ott is meg volt kötve, előételnél a pisztráng volt az alapanyag, amit használni kell, főételnél valamilyen vadétel, tehát ami a környékről származik, illetve desszertként az volt a legspeciálisabb, mivel megmondták a nevét az ételnek, ez a kedvesem nevezetű tányérdesszert, és erre kellett építeni egy ételt.
Akkor itt nagyon nagy szerepet játszik a fantázia és a leleményesség, a találékonyság, hogy ezeknek a fogódzóknak a segítségével kitalálni egy olyan ételt, vagy akár több ételt is, ahogyan is említi, előételt, főételt és desszertet, hogy az valóban méltó legyen Heves vármegyéhez.
Így van. Ugye itt a kötöttség még ebben az egészben az, hogy három alapanyag volt, legalábbis a desszertnél, amit éttermünk elkészített, ami a környékből kell, hogy származzon igazoltan. Tehát Heves vármegyéből, tehát nem volt meghatározva, hogy konkrétan mi. Az meg volt határozva a tányérdesszertnél, hogy öt alkotó elem volt, egyik a gyümölcs, tojás volt, tejtermék, méz, és érdekes módon az egri csillag, vagy az egri bikavér. Ezek az alapanyagok kellett, hogy szerepeljenek ebbe a tányérdesszertbe. Most ebből pedig három igazoltan Heves vármegyéből kell, hogy származzon.
Nem véletlenül beszélgetek önnel, mert hogy nyugodtan fogalmazhatok úgy, sikeresen szerepeltek ebben a programban, hiszen a Lumen étterem olyan étterem, amely a hevesi ízlelő programban sikeresen szerepelt. Hogyan is és miként is?
Így van, tehát megkaptuk a tanúsítványt, amikor beadtuk a jelentkezést, és ugye, ahogy említettem, itt a kedvesem nevezetű tányérdesszerttel indultunk, akkor a séfek nálunk az étteremben, a szakácsok kitalálták azt, hogy álljon fel ez az étel. Gyakorlatilag elkészítettük, elég sokáig tartott azért, mire az ízek összeálltak, és akkor jelentkezni kellett a vármegyénél, a vármegyei iparkamaránál, hogy akkor egy elbírálásra várjuk őket szeretettel. Ők eljöttek négyen, és gyakorlatilag ugye minősítették az ételünket, amely megfelelt.
Szívből gratulálok. Köszönjük ehhez az szépen. Eredményhez. Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor előétel és főétel kategóriában nem indultak, csak a desszert kategóriában?
Egyelőre, kicsit megfordítottuk a sorrendet, most tervezzük hamarosan, hogy egy előétellel is fogunk indulni. Étlaprunkról hiányzik a pisztráng egyébként egyelőre, de most valószínű, hogy pár hónapon belül ez is el fog következni, hogy egy előétellel nevezünk a vármegyei versenyre.
Már csak azért is, hiszen Egerhez légvonalban is, és földrajzilag is közel található mondjuk Lélafüred, ahol a pisztráng lelőhelye is megtalálható. Mindenképpen egy olyan alapanyag, amelyet itt Heves vármegyében is jó, hogyha kellő finomsággal és ízletességgel tudnak majd bemutatni.
Igen.
Programot említettem, de hát azt is mondhatnám, hogy ez a heves ízlelő egyfajta cím. És olvasom az előttem található kis brosúrában, ismertetőben, hogy ez egy igazi presztízs. Ezt a címet nem akárki és nem akárkik nyerhetik el.
Igen, tehát egy összetett dolog, tényleg nagyon nagy kreativitás kell a kollégák részéről, szakácsok, séfek részéről ennek az egésznek az előállításához, tehát egy olyat kell készítenünk, ami tényleg egy pluszt, egy extrát nyújt a vendégek számára, és nyilván azért jó ez az egész kezdeményezés, mert meg tudjuk mutatni bármelyik ételem, aki ebbe a programba szerepel, hogy ő mit gondol mondjuk erről a tányérdesszertről, milyen elképzelése van, hogy áll neki az egész ízvilág, és azt gondolom, hogy ez nekünk az étterem palettáján egy plusz dolog, tehát, hogy nagyon kedvelik a vendégek, úgyhogy büszkék vagyunk erre a címre is, meg magára a desszertre is.
Többen indultak éttermek közül ebben a programban?
Többen indultunk, jelenleg, ha jól tudom, 9 vármegyei étterem szerepel ebbe a programba, akik meg is kapták a minősítést.
Akik hasonlóan sikeresen szerepeltek, mint önök. Akkor jogosan merül fel az emberben a kérdés, milyen is ez a kedvesem desszert? A címe és az elnevezése találó és kíváncsiságot keltő, tehát nagyon kíváncsian teszem fel önnek a kérdés, hogy a kulisszatitkokat persze gondolom nem áruljuk el, de a legfontosabb tudnivalókat azért ismerteti velünk.
Így van. Tehát tényleg egy extra, azt gondolom, egy extra desszert sikeredett nekünk. Ezt mondhatom kollégák nevében is, meg a vendégeink nevében is, mert maga a zsűri is, mondta, egy formabontó maga a tálalása is, az ízvilága is, de nagyon harmonikus, komplex kulináris élmény nyújt, aki azért megkóstolja. Úgyhogy nyilván a receptúrából mindent nem árulhatunk el, de azért a lényegét, összetevőket el tudjuk mondani. hogy hogyan készül a desszert, hogyan áll össze, és hát biztatunk mindenkit azért, hogy ha erre jár, akkor kóstolja meg. Tehát a lényeg az, hogy ugye ez egy tányérdesszert, és az alapja, ez egy ropogós tészta. Tehát ez réteslapból, egy karamellizált réteslapból áll, porcukorral, tisztított vajjal, gyakorlatilag meg van locsolva, sütőben egy picit karamellizálva. Ez a roppanós jegyeket, elemeket fogja jelenteni benne, és a következő elem pedig benne a grillás, ami diós, mogyorós grillást jelent. Ezt is szintén sütőben készítjük, kicsikét aprítógéppel morzsalékosra daráljuk, és akkor ez a második elem benne. Aztán ugye az alapja nekünk, miatt a szilvát választottuk gyümölcsként, és ezt ugye kétféle képpen jelenik meg a tányéron. Egyik a karamellizált szilva, ugye az szintén hasonlóképpen cukorral karamellizáljuk, félbevágjuk, és ez úgymond díszként funkcionál, míg az alapja a szilva musz lesz. Tehát ez egy krém, ugye, szilvapüréből készítjük tejszínnel, és ami fontos benne, hogy ide kerül bele az egri csillag,
vagy az egrévi kavér.
Igen, de mi a csillagot használjuk, illetve ami tényleg pikánsa és érdekesé teszi magát a muszt, az a kakukkfű.
De érdekes, kakukkfű egy desszertben.
Így van, igen, tehát ugye ez egy édes elem benne, ott a roppanóságot biztosítja a réteslap, és ami az extra benne, és teljesen másképp jön ugye az íz ettől az egésztől elő, hogy egy granitát, egy kecskesajt granitát készítünk hozzá. Mi is az a kecskesajt granita?
Pontosan ezt szerettem volna megkérdezni.
Igen. Ez egy tradicionális szicíliai eredetű, félig fagyasztott desszert, vagy jeges desszertek mondhatjuk. Hát alapvetően ez vízből, cukorból és különböző ízesítésekből áll össze. Mi ezt úgy saját kútfőből úgy készítettük el, hogy a kecskesajtot egy angol krémmel kevertük, tehát tejfölből, tojásból angol krémet készítettünk. Hozzátettük a kecskesajtot összemorzsolva, egy kis citromhéjjal, citromlével, és ezt gyakorlatilag fagyasztottuk. De fagyasztás közben, ami a lényege ennek, hogy ne álljon össze, tehát folyamatosan át van, úgy van villával forgatva, átkapargatjuk, míg megfagy, és akkor így jön létre a jellegzetes jégpehely, úgymond ez a granita, ez a lényege. Na most ez ugye rá van a muszra szórva, tehát a szilva muszra, és egy nagyon érdekes ízvilágot képez.
Ez a legnehezebb. Most arra kérem, hogy valamennyire ismertessük az ízét is. Az ízről beszélni nagyon nehéz, de ha megkóstoljuk ezt a kedvesem desszertet, akkor milyen ízvilágra számíthatunk?
Tehát, hogyha a szilva musz meg a karamellizált szilva, tehát egy édes ízvilágot fog eredményezni leginkább, de ezzel a kecskesaj granitával, ugye a kecskesajt alapjára tenni kicsit savanykás, és ezzel a kis citrommal fagyasztott állapotában főleg nagyon érdekes, édes savanyú desszertet eredményez.
A tálalást is említette, különleges a tálalása. Mivel egy tányér desszertről beszélünk, hogyan kell elképzelnünk a tálalását?
Érdekes módon éppen tegnap figyeltem, hogy van egy új szakács kollégánk, és ugye nyilván ő neki elmondtuk, hogy ez hogy épül fel, de hát azért minden egyes séf és minden szakács máshogy szeret tálalni. És nagyon tetszett az alapja, hogy amikor elkészítette a szilva muszt, ugye rányomta a tányérra, különböző gombócokban van ez elhelyezve, akkor ő nem ráhelyezte a réteslapot, hanem bele, tehát közé helyezte, úgymond egy kis tornyot alakított ki ezzel, és jobban látszódtak így a többi elemek is rajta. Ott a grillázs jobban megmutatkozott, akár a kecskesajt granita is, és még az a lényeges dolog, hogy a legvégén ez még egy búzavirágos porcukorral van megszórva, úgyhogy a búzavirág az kék alapjáraton, a porcukor fehér, és egy nagyon kis finom színt ad még az egésznek.
Akkor a színvilága is különleges ennek a desszertnek.
Igen.
Ahány séf, ahány szakács, annyiféle tárolási mód, ha jól veszem ki a szavaiból.
Így van, hát nyilván van egy általános koncepció azért, hogy hogy tálalunk, de hát azért nem is szeretjük, hogy képeken mutogatjuk ezt, mert nem minden esetben ugyanaz a tárolás van. Tehát ezeket mindig rábízzuk a séfekre, a szakácsokra, saját kreativitásuk alapján azért az a legszebb, hogyha ő ki tud bontakozni ezáltal.
És kinek a fejéből pattant ki a recept? Egy ember szüleménye ez a gondolat és ez az ötlet, vagy pedig egy igazi csapatmunkáról számolhatunk be?
Én csapatmunkának mondanám, az akkor aktuális séfünk, aki nálunk volt a kollégákkal egyeztetve, a szakácsokkal egyeztetve, több napos finomítás után jött azért létre. Nyilván volt egy alapkoncepció, hogy mit szeretnének, de azért mindenki hozzátette a magáét.
Mikor született meg a végeredmény, hogy a heves ízlelő címet elnyerték Önök? Tehát mióta szerepel az étlapjukon ez a kedvesem elnevezésű desszert?
Ez tavaly októberben készült el, októberben is minősítették, úgyhogy azóta étlapon van, ezt tartjuk is, tehát kötelességünk is tartani egy évig, hogyha jól tudom, de nyilván utána is szeretnénk fent hagyni étlapon, mert tényleg egy exkluzív desszertről beszélünk, ami nem mindennapos. Ahogy a zsűri is fogalmazta, formapontú.
Már csak azért is voltam erre kíváncsi, hiszen akkor már eltelt jó néhány hónap az étlapra kerülése óta. Mik a visszajelzések? Mennyire kíváncsiak az emberek? Mennyire kóstolják meg szó szerint ezt a bizonyos minősített tájételt?
Igen, tehát félnek azért tőle, mondhatom.
Félnek? Nem is gondoltam volna. Azt hinném, hogy inkább a kíváncsiság miatt egyre többen érdeklődnek iránta.
Ez így van, de azért volt az elején, hogy az embereket rá kellett beszélni, hogy próbálják meg megkóstolni, nézzék meg, hogy áll össze ez a desszert. Most már azért, hogy ugye a tanúsítványt elnyertük, ki van téve az étterembe és a bekeretezve a szép tanúsítványunk. Nyilván, hogy a médiában is azért már volt erről szó, egyre többen keresnek, és azért hozzátesszük azt is, hogy ami miatt tényleg egy nagyon jó kezdeményezés a kamara részéről, hogy ezek az éttermek, akik szerepelnek ebbe a programba, ők fent vannak a kamarának a honlapján, és úgymond egy kis reklám van, egy kis marketing szerepe is van ennek az egésznek, és azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, aki a vármegyébe érkezik, akár Egerbe, akár a többi környéken lévő étterembe, akik benne vannak ebbe a rendszerbe, meg fogják látogatni őket, és megkóstolják a saját ételüket.
De azt minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy idézőjelben nem csak az ítélő vagy a bíráló bizottság tagjainak ízlett ez a finom desszert, hanem az önökhöz érkező vendégeknek is.
Így
mik
van,
a visszajelzések?
Visszajelzések jók, tehát azt mondhatom, hogy aki megkóstolja, tehát mindenképpen pozitívan számol be arról, hogy élte meg ezt az élményt.
Én szubjektív véleményére is kíváncsi vagyok. Önnek hogyan ízlik, mennyire ízlik?
Amennyire én is elején féltem ettől, tehát maga ez az ízvilág azért tényleg egy egyedi, és azt mondom, hogy meg kell kóstolni, az ember kicsikét érezze azt, hogy miket lehet az édesszertből, tehát édes-sós formákból is összeválogatni, összerakni.
Gasztronómiai műsorunk folytatásában javaslom, hogy osszunk meg még kedves hallgatóinkkal recepteket, hiszen nem titkolom, és nem titkoljuk, bizony, amikor egyeztettük ezt a riportot, akkor külön kértem is önt, hogy legyen olyan kedves, néhány recepttel érkezzen ide hozzám a Szent István Rádió Egri stúdiójába, már csak azért is, hogy meg tudjunk osztani a kedves hallgatókkal olyan ételrecepteket, amelyekről még lehet, hogy nem hallottak, vagy ha hallottak, akkor pedig most elmondjuk az elkészítési módokat is. Most mely ételekre is esett a választással?
Egy ilyen egyszerű étel, ami bármikor fogyasztható, tehát egy csicseri borsó fasírt lenne az, aminek megosztanám a receptúráját. Azért is, mert a jó múltkorában voltunk egy bálon, és ott ezt mint vegetáriánus opciót felkínáltuk. Asztalon volt, és nagyon ízlett a kedves vendégeknek, úgyhogy arra gondoltunk, hogy ezt mindenképpen szeretnék megosztani. Igazából úgy áll a csicseri borsó fasírt is hasonlóan áll össze, mint hogyha hússal készítenénk, ami a leglényegesebb, hogy egy éjszakán át vízben kell, hideg vízben kell áztatnunk, ugyanúgy, mint a babot. És másnap ugye, hogyha beáztattuk kellőképpen, feltesszük főni, viszont itt a lényeges az, hogy már ott a főzés közben ízesítjük babérlevéllel, sóval, egy kis hagymával, és amikor félig megpuhult, ugye, akkor még egy picit fűszerezhetjük, ha szükséges, aztán eltávolítjuk a babérlevelet, és aprítógépbe ugye kicsikét összetörjük. Utána ugyanúgy, ahogy a hagyományos hús alapú fasírozotthoz tehetünk hozzá tojást, kenyeret, kis zsemlemorzsát, és tudjuk formázni. Még egy kis vörös hagymát, szintén fokhagymát tudunk hozzátenni, és a végén formázás után pedig olajban kisütjük.
Milyen köretek kínálhatók ehhez a fasírthoz? Ugyanolyan köretek, mint a hús alapanyagú fasírthoz?
Akár igen, tehát hogy nagyon jól harmonizál burgonyával is, tehát akár petrezselyemes burgonyával, akár egy jó kis burgonyapürével. Tényleg laktató és különleges ízt ad neki azért a csicseri borsó.
Az a megfigyelésem, hogy egyre jobban teret hódít a gasztronómia világában manapság már. A csonthíjas alapanyagokból készített ételek, tehát valóban nem csak vegetáriánusok fogyaszthatják, hanem az egészséges táplálkozás alapanyagai is lehetnek.
Egyre jobban teret hódít, így van. Tehát, hogy gyakorlatilag tényleg a ételeknek a tárháza, meg a receptek tárháza nagyon-nagyon bőséges, és ötletes nyilván azért itt. Sokat átveszünk mi is külföldi receptúrákból, nyilván a mediterrán országokban előszeretettel használják ezeket az alapanyagokat. élettani hatása is azért jelentős, és nem elhanyagolható.
Ja, jó, kiemeljük, hogy az egészségre is pozitív hatással.
Tehát ugye itt magyar emberek azért túlságosan szeretjük a húst, és amivel nincsen baj, de nyilván tehát tudunk ebből azt gondolom, hogy mindenféle szempontból táplálkozni, hogy azért ezeket a mediterrán jellegű alapanyagokat kicsikét jobban behozzuk környezetünkbe. Egyre jobban megtalálhatók egyébként a magyarországi éttermekben is ezek a jellegű alapanyagok.
Készültünk még egy másik recepttel?
Igen, még egy recept van. Ezt is sokan kedvelik, és nem nagyon mernek hozzá fogni, pedig nem egy bonyolult dolog. Tehát ez egy halétel, igazából ez a lazac gravlax nevezető étel. Ez egy, hát a maga története is skandináv országokra tevődik, tehát régi skandináv halászok ugye évszázadokon keresztül tartósították a zsírosabb halakat úgy, hogy bepácolták, besózva a homokba úgymond, elásták, és kövekkel leszorítva préselték, amíg a víz ugye ki nem ment a halból. A kövek súlya alatt ugye a víztartalom lecsökkent, és úgymond kicsikét fermentálódtak is ezáltal, és ugye hónapokon keresztül tudták ezt a svédek a saját asztalukra, úgymond a svéd asztalra tenni.
Nagyon találó.
Úgyhogy nyilván ennek már van egy újabb módozata, tehát nem kell azért ennyire drasztikus eljárásra gondolni, amikor elkészítjük, de ezt is előszeretettel készítjük, főleg egy svédasztalos étkezésekhez szokás, előételnek inkább, de ugyanúgy elfogyaszthatjuk ezt főételként sütve is ezt a lazacot. Ugye itt az eljárás annyiból másabb, hogy itt egy éles hóspácolást alkalmazunk. Tehát a nyers halat, de hát ez tényleg, hogyha valaki megveszi a boltba lazacot, otthon is meg tudja már csinálni.
Hogyan?
Könnyű. Nem kell hozzá más, mint egy vagy esetleg két lazacfilé, és ahhoz megfelelő egyenlő arányban sót és cukrot keverünk be. Tehát el is mondhatjuk, hogy egy kilóhoz általában 25 dek a só, 25 dek a cukor kerül. Egy kicsikét borsozzuk általában fehér borssal, és ami a lényeg ennek, rengeteg kapor. Nyilván a friss kapor az, ami elsődlegesen jó. Az most már elérhető azért a friss kapor általában egész évben piacokon, tehát akár nagyobb áruházláncokban is, de szárított kaportól se kell félni. Nyilván a friss kapornak azért megvan az a extra zamata, ami elengedhetetlen. És a lényeg az, hogy ezt gyakorlatilag, ha összekevertük a sót a cukorral, illetve hozzátettük a borsot, akkor bedörzsöljük a halakat. Bedörzsöljük a lazacfilét, és...
Ezzel a sós, cukros...
Így van, igen, a keverékkel bedörzsöljük.
És a kapros keverékkel.
Így van, és a lényeg, hogy bőrrel lefelé fektetjük az egyik filét, tetejét szintén megszórjuk, és megy rá a másik filé. Azt is bedörzsöljük, és kicsikét próbáljuk valamivel leszorítani, általában egy tepsivel, és akkor arra valami súlyt helyezünk.
Nem kellenek már ide kövek.
Nem kellenek kövek, így van. A lényeg az, hogy egy napot legalább szobahőmérsékleten hagyjuk, pácolódni egy picikét, és utána egy-két napra hűtőbe tesszük. A lényeg tényleg fontos az, hogy egy 48 órát álljon, mielőtt fogyasztásra kínáljuk, az a minimum. Tehát ezt lehet hidegen is, tehát akár előételként, de akár sütve is utána fogyasztani.
És hogyan tálaljuk? Ott van a lazacfilénk, és mit csináljunk vele?
Igen, tehát szeletelni kell mindenképpen. Nyilván visszafelé, tehát érdekes módon ilyen farok fej irányában átlósan szoktuk általában, ne törjön a lazac. Hát az első és utolsó szeletek általában azért keskenyebbek. Azt ugye inkább hidegen tudjuk fogyasztani, de nagyobbakat tudjuk sütni köretként, bármilyen jellegű étel jó hozzá, tehát akár itt is a burgonyát mondhatom, vagy egy jó rizs. Ehhez tehát lehet mártogatósan akár egy kis mustárral, vagy például még, ami érdekes, erről nem beszéltünk, hogy a skandináv országokban azért, sőt, ahogy hallom most is, tehát van, aki még ehhez lehet tenni, tehát akár egy kis vodkát például, de van, aki céklával szokta még ízesíteni, és akkor maga a színe is egy kicsikét élénkesebb lesz. Filéről beszélünk, nyilván előfordulhat ebbe is szálka, azért átnézzük, mielőtt azért hozzákezdünk ehhez a művelethez, de mondhatjuk azt, hogy azért, ami filének van értékesítve a boltokban, azért azt úgy is kapjuk szálkamentesen.
És ha jól veszem ki a szavaiból, akár hidegen, akár melegen fogyaszthatjuk ezt a bizonyos lazac.
Gravlaxot.
Gravlaxot. Nagyon érdekes ez a gravlax. Mire utal a kifejezés? Tudunk erről valamit?
Igen, igen, igen. Tehát a gravlaxnak ugye a lax annyit tesz, hogy lazac elméletileg, a graf szó pedig sírt jelent. És a gravad lax volt a hivatalos eredeti neve, tehát nem más a jelentése, mint egy eltemetett lazac. Ugye a kövek miatt, ahogy betették a tengerbe, a sóba, ugye a homokba, és ráhelyezték a köveket.
Köszönöm szépen önnek a recepteket, remélhetőleg kedves hallgatóinkban sikerült kedvet keltenünk az ön által elmondott receptek és ételek elkészítéséhez, csak jó étvágyat tudunk hozzájuk kívánni.
Így van.
És beszélgetésünk végéhez közeledve térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, ehhez a bizonyos hevesi ízlelő, minősített tájétel címhez, programhoz. Ha jól vettem ki a szavaiból, akkor vannak jövőbeli tervek még ezzel kapcsolatosan. Szeretnének a előétel és a főétel kategóriában is elindulni?
Igen, szeretnénk. Az előételt azt már készítjük, tehát hamarosan lesz az éttermünkben egy étlapváltás. Ez már étlapon lesz. A pisztránk, ugye, ami az alapja ennek az előételnek, és nem titkolt szándékunk, hogyha nyári időszakra nem is, de őszre, mire jön a hidegebb idő, télire, addigra mindenképpen a főétel, ami ugye egy vadétel, addigra szeretnénk azt is étlapunkra tűzni.
Az még titok, vagy az még kialakuló félben van, hogy mi is lesz az alapanyag?
Az még kialakulóban van, nem mondhatom, hogy titok azért. Nyilván most is van egy vaddisznó pofánk van étlapon, ez is egy díjnyertes étel volt még 2024-ből, ez pedig az ízek viadala aranyérmes főétel, úgyhogy valószínű, hogy nem vaddisznóval fogunk jelentkezni, hanem én szarvasra gondoltam, mégpedig egy szarvasgerinc vagy szarvascomb lesz az alapja az ételnek majd.
Találó a program és a cím elnevezése, hevesi ízlelő, de ha össze kellene foglalnunk, vagy néhány sajátosságot kellene megfogalmaznunk, hogy milyenek is azok a hevesi ízek, amelyek Heves vármegyére jellemzőek, akkor milyen találó fogalmakat sorolhatnánk fel?
Hát ugye ez a három alapanyag, úgymond, tehát a kettő, tehát egyik a pisztráng, a másik a vad, ez ugye tényleg mind a kettő erős jellemzője a környékünknek, a vidéknek. És mondhatjuk azt is, hogy tehát ezek a jellegű ételek nem biztos, hogy a Magyarországon mindenhol megtalálhatóak. A többi hozzáadott alapanyag pedig hát itt a desszert vonatkozásában ugye a bor, ami kifejezetten vagy egri csillag, vagy egri bikavér lehet. Tehát ez is az a sajátossága a környékünknek. Úgyhogy érdekes módon, tehát azt gondolom, hogy tényleg egy egyedi ízvilágot képeznek ezek a alapanyagok itt a országon belüli régióban.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, ha össze kellene foglalnunk, akkor elmondhatjuk, hogy ez a hevesi ízlelő programban önök sikeresen szerepeltek, elnyerték ezt a bizonyos minősített tájétel címet, ami egy igazi presztízsnek tekinthető az önök szakmai világában. Szívből gratulálok önöknek az elért eredményhez, és akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, ez a bizonyos kedvesem elnevezésű desszert már megkóstolható az Egri Lumen étterem kínálatában.
Így van, várjuk szeretettel a kedves vendégeket, egy jó ízű desszert, akár egy desszert elfogyasztására is, tehát nem kifejezetten kell minden ételt végig kóstolni, de kifejezetten ezt ajánljuk, hogyha bejönnek hozzánk.
Kóstolják meg Heves vármegye eszenciáját egy tányéron, hevesi szívvel, helyi ízzel. Most a program jelmondatát fogalmaztam meg így riportunk végéhez közeledve, és még egyszer szívből gratulálok önöknek az elért eredményhez, további sok sikert kívánok.
Nagyon szépen köszönjük.
Programban való további részvételhez, és köszönöm szépen a beszélgetést és a riportot Balázs Norbertnek, a Lumen étterem tulajdonosának.
Én köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából... Leó pápa az algériai keresztény közösséghez. Éltető múlt örökösei vagytok. A Szent Atya az egykori Hippóba látogatott, mely Szent Ágoston püspöki székhelye volt. A szeretet jelenléte. 14. Leó pápa látogatása az annábai idősek otthonában. A pápa találkozója az Ágoston rendi közösséggel. Leó pápa szent misét mutatott be az annábai Szent Ágoston bazilikában. Az algériai keresztények tanúskodjanak az evangéliumról a mindennapi életben.
Leó pápa az algériai keresztény közösséghez. Értékes és éltető múlt örökösei vagytok. A hétfői nap utolsó programjaként találkozott a Szent Atya az algéri afrikai miasszonyok bazilikában az ország katolikus közösségeinek képviselőivel és imaóra keretében az imádság, a karitász és az egység iránti elkötelezettségről emlékedett. Az afrikai miasszonyok bazilika a főváros Algír egyik 124 méter magas dombján áll. Története egy bronz szűzajna szoborhoz kapcsolódik, amelyet a város első püspöke, a francia Antoine-Louis Dupuis kapta ajándékba, és amit eleinte egy közeli trappista kolostorban őriztek. A szepülterem fogantatás 1854-ben kiirdettek dogmája nyomán Algír második püspöke kezdte el a bazilika építését 1858-ban, és 6 év alatt el is készült a mai bizánci stílusú többkupolás templom, amelyet színes mozaikokkal díszítettek. Itt találkozott Leó pápa hétfőn este 5 órakor az Észak-afrikai Püspöki Konferencia tagjaival, a papokkal és diákonusokkal, férfi és női szerzetesekkel egy esti imaóra keretében, amelyen tanúságtételek hangzottak el.
C'est avec une grande joie et une paternelle affection que je vous rencontre aujourd'hui.
Leó pápa atyai szeretettel szólt hozzájuk, akiknek tapintatos és értékes jelenléte nagyon mélyen gyökerezik ebben a földben, ahol tanúk seregének az örökösei, akik életüket adták az Isten és a felebaránti szeretet jegyében. A pápa különösen is Algéria 19 szerzetes vértanújára gondol, akik úgy döntöttek, hogy örömben és bánatban mindig a nép mellett állnak. Vérük élő mag, amely soha nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Ti egy még ősibb hagyomány örököse is vagytok, amely a kereszténység első századaira nyúlik vissza. Ezen a földön visszhangzott Hippói Ágoston buzgó hangja, amelyet édesanyja Szent Mónika és más szentek tanúságtétele előzött meg. Emlékük fényesen emlékeztetnek arra, hogy a mai kereszténység itt a közösség, a párbeszéd és a béke hitelés jelei legyenek. A Szent Atya beszédében 3 keresztény kulcsfogalomról emlékedett, amelyek az imádság, a karitász és az egység. Először az imádság, amire mindnyájuknak szüksége van, ahogy Szent II. János Pál pápa mondta, az ember nem élhet ima nélkül, ahogyan nem élhet lélegzés nélkül. Így az Istennel való párbeszéd nélkülözhetetlen elem az egyház és minden ember életében is, ahogy a Szent Charles de Foucault is megértette, aki hivatását Isten előtt imádságos jelenlétében ismerte fel. Boldog vagyok, hogy minden órában az oltári szentség lábánál lehetek. Erre utalt Ali, az egyik tanúságtevő, hogy sokan azért járnak ide, hogy csendben összegyűjjenek, hogy megosszák egymással aggodalmaikat és a szívükben hordozott terheket. Majd közülük sokan távoznak békével és örömmel. Az egyház élet másik fontos szempontja, folytatta a Szent Atya, a karitász, a szeretet. Bernadett nővér beszélt nekünk erről, megosztva tapasztalatait a fogyatékkal élő gyermekek és szüleik segítésében, amely szolgálatot kegyelemként tapasztalt és tapasztaltak meg. Betegek látogatásával indult a kezdeményezés, amiből egy befogadó rendszer, majd egy mind összetettebb gondozási szervezet, egy igazi közösség nőtt ki, amelyben számtalan ember vesz részt örömteli és fájdalmas eseményekben, akiket a bizalom, a barátság és a meghittség kötelékei egyesítenek. segíti őket a mártírok tanúságtétele, akik a gyűlölettel és az erőszakkal szemben is hűségesek maradtak a szeretethez, életük feláldozásáig menően, sok más férfival és nővel, keresztényen és muszlimmal együtt, ahogy a tibhirinei tapista közösség tagjai is tették. Leó pápa emlékezésének harmadik pontja a béke és az egység előmozdítása. Már a látogatás mottója is a feltámadt Jézus szavait hirdeti: béke legyen veletek. A béke és az egyetértés a keresztény közösség alapvető jellemzői a kezdetettől fogva, ahogy Jézus kéri tőlünk: arról ismerje meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ez a bazilika is ennek az egységnek a jele, mert az élő kövekből álló egyházat szimbolizálja, ahol az afrikai miasszonyunk palástja alatt közösség épül a keresztények és a muszlimok között. Egy olyan világban, ahol a megosztottság és a háborúk fájdalmat is haláltoznak a nemzetek, a közösségek és családok között is, a békében való együttélés nagyszerű jel. Együtt terjesztétek a testvériséget, a közösség és a megbékélés vágyait és érzéseit keltve, egy olyan üzenettel, amely annál erősebb és világosabb, minél inkább egyszerűségben és alázatban tanúskodnak róla. Zárta emlékedését Leó pápa hétfőn este az algéri afrikai miasszonyunk bazilikában.
14. Leó pápa az egykori Hippóba látogatott, amely Szent Ágoston püspöki székhelye volt. Április 14-én délelőtt a Szent Atya Annabába repült az algériai fővárosból. Megtekintette az ókori város régészeti lelőhelyét, felkereste a helyi idősek otthonát, majd az Ágoston rendi közösséget, végül délután szentmisét mutatott be a Szent Ágostonról elnevezett bazilikában. Leó pápa Annabába tett egynapos látogatása során elsőként a hippói régészeti lelőhelyre érkezett, ahol a bejáratnál a helyszín felelőse fogadta. Ezen a helyen ma is láthatók az ókori város maradványai, a fórum, a színház, a fürdők és a gazdagon díszített mozaikok, valamint a keresztény korszak emlékei, köztük az a bazilika, ahol Szent Ágoston hirdette az evangéliumot. A Szent Atya végighaladt a romok között, majd a látogatás végén koszorút helyezett el, miközben az Annabai Zenei Intézet kórusa énekeket adott elő. Végül a Szent Atya egy rövid, csendes imádságra is megállt, ezzel is kifejezve tiszteletét Szent Ágoston öröksége és az ősi keresztény közösség tanúságtétele előtt. A szeretet jelenléte. 14. Leó pápa látogatása az Annabai idősek otthonában. 14. Leó pápa algériai apostoli útjának második napján, április 14-én, kedden délelőtt, Algírból Annabába utazott, ahol Szent Ágoston városában tett látogatást, majd egy idősek otthonában találkozott az ott élőkkel és gondozóikkal. A Szent Atya beszédében a szeretet, a szolgálat és a remény üzenetét hangsúlyozta. Április 14-én reggel a pápa Algírból repülővel utazott Annabába, az egykori Hippóba, ahol Szent Ágoston püspökként szolgált. A program során felkereste az ősi keresztény város régészeti területét, majd az ágostoni örökség szellemében folytatta útját a szegények kis nővérei által működtetett idősek otthonába. Ez a ház, amely a Szent Ágoston bazilika közelében található, különleges hely. Keresztény és muszlim idősek együtt élnek itt, a szeretet és a gondoskodás légkörében. A közösséget néhány szerzetes nő és segítőik tartják fenn a helyi lakosság támogatásával. A Szent Atyát az otthon lakói, a nővérek és a gondozók fogadták. Beszéde elején köszöntötte a jelenlévőket: jó reggelt, béke legyen veletek. Köszönöm, hogy befogadtatok ebbe az otthonba. Örömmel jöttem ide, mert itt Isten lakik. A beszéd központi gondolata a következő volt: valóban, ahol szeretet és szolgálat van, ott Isten lakozik. A pápa külön köszönetet mondott a szegények kis nővéreinek, és mindazoknak, akik az idősek szolgálatában állnak. A reményről szólva így fogalmazott: úgy gondolom, hogy az Úr, amikor a mennyből egy ilyen házra tekint, ahol az emberek testvéri közösségben igyekeznek együtt élni, azt mondja: van remény. Ugyanakkor rámutatott a világ szenvedéseire is. Isten szíve megszakad a háborúk, az erőszak, az igazságtalanság és a hazugságok miatt. Majd egyértelművé tette. Isten szíve nem a gonoszokkal, nem a gőgösökkel és nem a büszkékkel van, hanem a kicsinyekkel és az alázatosokkal. Hozzátette. Velük építi szeretetének és békéjének országát napról napra. A jelenlévőkre utalva kiemelte. Ahogyan ti is ezt teszitek itt, a mindennapi szolgálatban, barátságban és közös életben. Rövid beszéde végén 14. Leó így szólt. Köszönöm, kedves nővérek és testvérek, ezt a találkozást, majd áldását adta rájuk. Imáimban megőrizlek benneteket, és örömmel adom rátok áldásomat. 14. Leó pápa annabai látogatása arra emlékeztet, hogy a szeretetben végzett mindennapi szolgálat helyei, különösen az idősek és a rászorulók között Isten jelenlétének kiváltságos tereivé válnak. Leó pápa ellátogatott az annabai Ágoston rendi közösségbe. Április 14-én délben az annabai idősek otthonában tett látogatását követően a Szentatya felkereste a helyi Ágoston rendi közösséget, amelynek tagjaival magántalálkozóra, majd közös ebédre került sor.
Leó pápa az annábai Szent Ágoston bazilikában. Az algériai keresztények tanúskodjanak az evangéliumról a mindennapi életben. Maradjanak mindig Krisztus szeretetének alázatos és hűséges jele. Tanúskodjanak az evangéliumról egyszerű gesztusokkal, valódi kapcsolatokkal és a napról napra megélt párbeszéddel. Így lesznek só és világosság a környezetükben. Erre buzdította Leó pápa az algériai keresztényeket, akiknek az annábai Szent Ágoston bazilikában mutatott be Szent Misét. Kedden délután 14. Leó pápa a hippói püspöknek szentelt és erekélyét őrző annábai bazilikában mondott homiliájában az újjászületés fontosságáról elmélkedett.
Les lieux qui nous accueillent ont changé de nom au fil des siècles, mais les cendres restent nos patronnes et sont les témoins fidèles d'une lien avec la terre.
A századok folyamán megváltozott a helyek elnevezése, de a szentek megmaradtak, védői és hű tanúi a földet az éggel összekötő kapocsnak. Ez történik Nikodémus éjszakájában, amelyet az Úr bevilágít. Ez az az erő, amelyet Krisztus áraszt hite gyengeségére és kitartó keresésére. Isten lelke küldte Jézust, aki különleges vendég Nikodémus számára. Egy új életre hívja őt, és meglepő feladatot bíz rá. Újjá kell születnetek. Ez a felhívás minden embernek szól, aki az üdvösséget keresi, állapította meg homiliájában a pápa. Jézus felhívásából ered az egész egyház küldetése, beleértve az algériai keresztény közösségét is. Újjá kell születni a magasból, vagyis Istentől. Ebben a távlatban a hit legyőzi a földi fáradozásokat, és az Úr kegyelmétől kivirágzik a sivatag. Krisztus szavai a kötelesség erejét hordozzák, újjá kell születnetek a magasból. Ez a felszólítás lehetetlen parancsnak hangozhat számunkra. Ha jól figyelünk azonban rá, megértjük, hogy ez nem egy kemény utasítás, sem erőltetés, még kevésbé kudarcra ítéltetés. Ellenkezőleg a szabadság ajándéka, ami egy nem remélt lehetőséget tár fel előttünk. Újjászülethetünk az égből, Istennek köszönhetően. Az ő szeretett terve alapján kell ezt megtennünk, aki szeretné megújítani az emberiséget, egy közös életre hív, ami a hittel kezdődik. Krisztus nem csak kéri tőlünk ezt a megújulást, hanem erőt is ad hozzá.
Saint Augustin en témoigne, lui qui prie ainsi, donne au Seigneur ce que tu commandes, et commande ce que tu veux.
Szent Ágoston így imádkozik. Add, amit parancsolsz, és parancsold, amit akarsz. Ha azt kérdezzük magunktól, hogyan lehetséges egy igazságos és békés jövő, egyetértés és üdvösség, akkor ugyanazt a kérdést tesszük föl Istennek, mint Nikodémus. Tényleg megváltozhat a történelmünk? Újra kezdhetjük az életünket, tele problémával, ármánykodással és viszontagságokkal? A válasz igen. Az Úr szerető kijelentése reménnyel tölti el szívünket. Nem számít, mennyire sújt minket a fájdalom vagy a bűn. A megfeszített minden terhet hordoz velünk és értünk. A legcsüggettebb pillanatokban mutatkozik meg Isten ereje, aki föltámasztotta Krisztust a halálból, hogy életet adjon a világnak. Mindegyikünk megtapasztalhatja az új életet, ami a megváltóba vetett hitből jön. A keresztény újjászületés révén Jézus testvérei leszünk, az egyház pedig szentségeivel táplál minket, befogad minden népet. A szívből induló reformra van szüksége az egyháznak, hogy valóban hatékony legyen. Elsősorban egyetértés szükséges a lelki egységhez, a Krisztushoz tartozás egysége. A születő egyház nem társadalmi szerződésre épül, hanem arra a harmóniára, ami a hitben, a kapcsolatokban, az elvekben, az élet döntéseiben nyilvánul meg, melyeknek középpontjában Isten szeretete áll, aki emberré lett, hogy üdvözítsen minden népet. Másodszorban a hívők lelki egysége az anyagi javakban is megjelenik, vagyis osztoznak mindenben, mint ugyanannak a testnek a tagjai. A birtoklást ajándékká alakítva ez a testvéri odaadás nem utópia, hanem hit az egyetlen Istenben, aki egy tökéletes igazság szerint egyesíti az embereket, mindenkit szeretetre hív. Tegyük azt, amit szeretnénk, hogy velünk tegyenek.
L'Église est toujours naissante, parce que là où règne le désespoir, elle enflamme l'espérance.
Az egyház mindig születő, mert reményt gyújt az elkeseredésben, méltóságot visz a nyomorúságba, kiengesztelődést a konfliktusba. Leó pápa rámutatott a harmadik szempontra, mely ennek az új életnek az alapja minden kultúrában, a szeretet tanúságtétele. A lelkipásztorok első számú feladata, hogy egy szívvel, lélekkel tanúskodjanak Istenről a világnak, nem engedve a félelemnek és a megalkuvásnak. Keressék a rájuk bízottak javát, hogy egységes legyen az egyház a szolgálatban és az új élet üzenetében is. Homiliája végén 14. Leó pápa azt kérte az algériai keresztényektől, hogy maradjanak mindig Krisztus szeretetének alázatos és hűséges jele. Tanúskodjanak az evangéliumról egyszerű gesztusokkal, valódi kapcsolatokkal és a napról napra megélt párbeszéddel. Így lesznek só és világosság a környezetükben. A töménhez hasonlította jelenlétüket az országban, mint egy apró, értékes, izzó gyantadarabka, ami nincs a figyelem középpontjában, de arra hív, hogy szívünket Isten felé fordítsuk, válvetve kitartsunk a jelen nehézségeiben. Szívünk tömjén füstölőjéből száll föl ugyanis a dicséret, az áldás, a könyörgés, és ontja az irgalom, az alamizsna és a megbocsátás fenséges illatát. Az algériai keresztények története a nagy lelkű befogadásról és a próbatételek kiállásáról szól. Itt imádkoztak a vértanúk, itt szerette nyáját Szent Ágoston, szenvedélyesen keresve az igazságot, égő hittel szolgálva Krisztust. Legyetek örökösei ennek a hagyománynak, tanúskodva a testvéri szeretetben megvalósuló szabadságról, ami a magasból születik, mint az üdvösség reménye a világ számára, zárta az annábiai Szent Ágoston bazilikában mondott prédikációját Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Bárdosi Németh János, eszén és akaratán. Mégiscsak az ember legkülönb. Eszével, gondolatával épít tornyokat maga fölé, vizeket csapol le, villámot fog drótok beleibe. Megöli a magányt, tud küzdeni, a hold szikláira száll. És egy-egy különös pillanatban lelkébe ülteti a szépség pávamadár tojásait, hogy 1000 év múlva is lássák, itt járt. De nem is ez a legfőbb. Szeretetből tud szőni szárnyat magának, mely testvér tájakig röpköd földtől a csillagokig. Csak eszén és akaratán.
Bárdosi Németh János Eszén és akaratán című versét Tóth Levente mondta el. Bárdosi Németh János 1902. március 8-án született Szombathelyen. Tanár szeretett volna lenni, de szülei nem tudták vállalni tanulmányainak költségét, így munkába állt. A szombathelyi köztisztviselők szövetkezeténél és az első magyar általános biztosító társaságnál kezdett dolgozni, majd közszolgálatba lépett. Könyvelői, ellenőri feladatokat kapott, és ez jelentette civil munkáját a következő 24 esztendőben. Gárdonyi temetésére címet viselte első nyomtatásban megjelent verse az Élet című folyóiratban. Első kötete az Öreg szilfa árnyékában 1926-ban látott napvilágot, és ez azonnal hírnevet hozott számára. Irodalmi esteket rendezett, ahová olyan személyiségeket hívott meg, mint Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula vagy Németh László. 1932-ben megválasztották a Faludi Ferenc Irodalmi Társaság elnökévé. Elnökként, főtitkárként tevékenykedett egy évtizednél is tovább, és közben könyvek, folyóiratok kiadásánál bábáskodott, írókat indított el a művészpályán. 1943-ban Pécsre költözött. A Városi Számvevőségen kapott állást, ahol hamarosan vezetőbeosztáshoz jutott. Az irodalmi életbe itt is belevetette magát. Szerkesztője lett a Sorsunk című folyóiratnak, társelnöke a Bocsányi János Irodalmi Társaságnak. Művészeti munkássága mit sem ártott polgári foglalkozása gyakorlásának, kinevezték a Pécsi Városi Tanács pénzügyi osztályának vezetőjévé. 1967-ben a Jelenkor című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja lett. 1984. március 4-én hunyt el Pécsett.
A nap imája.
Dicsőség néked, örök ige, ki Mária szeretetéből és a csillagok porából szőtted az élet szövetét. Benne vagy a magokban, benne vagy a rügyekben, amelyek tavasszal fakadnak. És ott vagy a kősziklában, a földben, a sárban, amely megtartja őket. Hálát adunk az ébredő földért, a sarjadó fűért és a vizek tiszta futásáért. De Uram, kérünk nézd most ránk, zaklatott gyermekeidre, akik az indulatok és szavak porfelhőjében, olykor elfelejtjük, egy azon kertnek vagyunk a virágai. Ahogy a természetben az ellentétek, a fény és az árnyék, a föld és az ég egymást éltetik, úgy add, hogy mi is az építkezést keressük a viszály helyett. Önts belénk a türelem olaját, hogy ne ellenséget, hanem embertársat lássunk a másikban. És hogy ne harc jöjjön, amely után csak romok maradnak, hanem együtt, egymásért munkálkodjunk a közös veteményesben. Legyen a mi békénk olyan mély, mint az erdők csendje, és az egymás iránti szeretetünk olyan kifogyhatatlan, mint a tiszta hegyi forrás. Áld meg a kezünket, hogy ne öklöt szorítson, hanem magot vessen. És áld meg a szavunkat is, hogy ne romboljon, hanem jövőt építsen. Mert tiéd a hatalom, a dicsőség és a teremtés minden rezdülése, most és mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es